alleluia, alleluia, nezabodito ca, che porto te ste di spirita bla, ci che dir te, alleluia, alleluia, nezabodito ca, che porto te, porto te ste di spirita bla, ci che
itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Spanyolországban 223-ra emelkedett a múlt heti özönvízszerű esőzések nyomán kialakult áradások halálos áldozatainak száma, írja az Infostart. A legtöbben a kelet-spanyolországi Valencia tartományban vesztették életüket. 78 embert eltűntként tartanak nyilván, és több mint 40 holttest azonosítása még nem zárult le. Több fejlesztést is bejelentett Lázár János építési és közlekedési miniszter Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Wagner Ákossal. A tárcavezető a megbeszélést követő sajtótájékoztatón beszélt az M3-as autópálya megújításáról, az Egri vár felújításának folytatásáról és a vasúti pályaszakaszok korszerűsítéséről is. Lázár János azt mondta, ezt a régiót a lehetőségek térségének tekintik. Minden együtt áll ahhoz, hogy együttműködés alakuljon ki a kormánnyal. A MÁV 2025. január 1-től külön havária központot hoz létre, amelynek a zavar elhárításáért felelős végrehajtó szolgálatok munkájának koordinálása lesz a feladata, közölte a közlekedési társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt feladatnak és kihívásnak nevezte, hogy bár rendkívüli események, zavarhelyzetek mindig lesznek a közlekedésben, ezeket a leggyorsabban és legpontosabban kezeljék. Az utasok számára pedig személyre szabott és releváns tájékoztatást nyújtsanak. Minden ellenkező híreszteléssel szemben az egészségügyi magánszolgáltatók diagnosztikai eredményei a közfinanszírozott ellátásban elfogadottak, felhasználhatók, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Közölték, az elektronikus egészségügyi szolgáltatási térhez 2017. november 1-től 27.512 egészségügyi szolgáltató, közöttük 18.554 magánszolgáltató csatlakozott. Bármely beteget ellátó orvos, amennyiben ellátási eseményt hoz létre, hozzáfér a páciens EEST-ben rögzített egészségügyi dokumentumaihoz, így diagnosztikai leleteihez is, akár közfinanszírozott, akár magánszolgáltató készítette azokat. Magyarországon az egészségügyi intézményekben minden feltétel adott a biztonságos betegellátáshoz, áll a közleményben. A gondosóra program indulása óta már több mint 33 ezer nyugdíjas életét mentette meg, közölte a miniszterelnök főtanácsadója az M1-en. Nyitrai Zsolt ismertette, hogy már több mint 700 ezeren regisztráltak a gondosóra programra. Európában nincs olyan ingyenes kormányzat által indított szolgáltatás, amit ennyien igénybe vennének, jelezte. Kiemelte, hogy a gondosóra kicsit több mint egy éves története alatt eddig 33 ezer olyan súlyos eset volt, amikor mentőt kellett hívni a gondosóra riasztást követően. A miniszterelnök főtanácsadója hangsúlyozta, minden 65 év fölötti magyar nyugdíjas regisztrálhat. A regisztráció egyszerű. Interneten és az ingyenes 0680-804-050-es zöld számon is megtehető. Kiemelte, hogy a hozzátartozóknak is biztonságot jelent a program, mert az ingyenesen letölthető applikáció segítségével ők is értesülhetnek arról, ha 65 év feletti családtagjuk segítségre szorul. Körülbelül 300 ezer fiatal jogosult a maximum 4 millió forintos munkáshitelre, írja az Infostart. Varga Bajusz Veronika szakállamtitkár elmondta, 17 és 25 év közötti fiatalok kérhetik a kamattámogatott, 10 éves futamidejű, szabadon felhasználható hitelt, amelyhez legalább 3 hónapos munkaviszony vagy vállalkozói jogviszony szükséges. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon és az Alföldön csak lassan oszlik fel a köttakaró. Ezeken a tájakon többfelé egész nap borult, párás maradhat az idő. Az ország egyéb részein derült, napos idő várható. Csapadék nem valószínű, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a tartósan párás ködös részeken ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Múltam, nem értem még, jövőmet elhajtom valamiért, ami úgysem. Építem valakiért, aki nem lettem. Az elején mond mindent el, és akkor így szeretlek már, nem várok mást. Együtt van, változunk. Nyújtsd a kezed, én úgysem engedlek el. Érted, lehetek az, aki magamért nem látták. Nem megyek én sehova, se tőled el. Olvasztod a szavaim a csöndeddel. Nem megyek én sehova, se
házunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai adásunkban Szerencsre invitáljuk hallgatóinkat, ahol befejeződött a református templom és a gyülekezeti ház felújítása. Megújult a belső homlokzat, a padlóburkolat és a szószék korona is. Emellett az orgona is egy nagyobb karbantartáson esett át.
És hát így most már méltó körülmények között tarthatjuk az istentiszteleteket. Ennek kapcsán van ez a hálaadó alkalom, hogy ne szaladjunk tovább, és ne csak egyszerűen örüljünk annak, hogy megújultak az épületeink, hanem jó lenne, ha ez az alkalom akár kezdése lenne egy lelki megújulásnak is.
Majd Recskre utazunk, itt harangot szenteltek a református közösség tagjai, illetve a reformációhoz kapcsolódóan ünnepi megemlékezést tartottak az iskolában. Hajdú László lelkipásztor mondja el a részleteket.
A 60-as, 70-es években tudunk arról, hogy itt elkezdődött a gyülekezeti munka. Azóta folyamatosan nőtt ez a kis recski gyülekezet, kapott egy missziói egyházközségi rangot, és 6 évvel ezelőtt, pont ezen a napon szenteltük fel a kis templomunkat. Nem vagyunk sokan, de szívügye minden itteni testvérnek a templom, Istennek az ügye, úgyhogy lehetőségeink szerint a községgel összefogva tudtunk felkészülni erre a mai napra.
Kedves hallgatóink, ezzel a két témával készültünk mára. Remélem, hogy velünk tartanak. Megújult a Szerencsi Református templom és a gyülekezeti ház. Ebből az alkalomból tartottak hálaadó istentiszteletet az egyházközségben október 20-án. Helyreállították többek között a belső homlokzatot, a padlóburkolatot és a szószék koronát. Emellett az orgona is egy nagyobb karbantartáson esett át, illetve egy multimédiás rendszert alakítottak ki a templomban. A templom melletti gyülekezeti ház és annak környezete is teljes megújuláson esett át. A részletekről először Balázs Pál lelkipásztor számol be Sütő Dávid Peli összeállításában.
Készültünk erre az alkalomra már az év elejétől, ugyanis 2022 nyarától az elmúlt esztendő végéig a templom belsőnk is megújult, illetve a gyülekezeti házunk, amit örömmel nevezünk így, hogy a találkozás háza, kicsit Bocska István és Rákóczi Zsigmond találkozására is, és a történelmi helyszín tekintetében is így elnevezve ezt a gyülekezeti épületet. Sajnos ezek az épületek, különösen is a gyülekezeti házunk, az nagyon leromlott állapotban volt, és ezzel a projekttel sikerült felújítani. A templom belsőre is ráfért már egy felújítás, és hát így most már méltó körülmények között tarthatjuk az istentiszteleteket. Ennek kapcsán van ez a hálaadó alkalom, hogy ne szaladjunk tovább, és ne csak egyszerűen örüljünk annak, hogy megújultak az épületeink, hanem jó lenne, ha ez az alkalom akár kezdése lenne egy lelki megújulásnak is.
És a mai alkalomra milyen vezérigét választottak, illetve hát miért is ezt választották?
A meghívóba ezt az igét tüntettük fel a Zsoltárok könyve 26. fejezetének 8. verséből. Uram, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét. Az Úristen elém hozta ezt az igét, azért, mert én azt gondolom, hogy ha valaki egy templomba, egy Isten tiszteletre megérkezik, akkor töltse be az Isten szeretete. Ha a hétköznapokban éli a hit életét, akkor úgy szintén töltse be az Isten szeretete az ő életét, és én azt gondolom, hogy ez a Zsoltár, ez megjeleníti azt, hogy a keresztény ember élje az ő kereszténységét a templomba, a hétköznapokba, az utcán, a munkahelyén, és töltse be szívét hála, szeretet, boldogság, hogy az Istennel kapcsolatba lehet.
Említette lelkész úr, hogy már azért régebb óta várják ezt az alkalmat, de gondolom a gyülekezet, illetve önök is konkrétan a mai alkalomra azért mostanában kezdtek el készülni. Milyen készülődés folyt a gyülekezet, hogyan élte meg ezt a mostani háladó Isten tiszteletre való készülést?
Lázasan, azaz nagy odaadással, és én azt gondolom, hogy ezek az alkalmak azért is megfelelőek, azért is nagyon jók, hogy egy kicsikét fölhevítse a gyülekezet közösségét, tenni akarását és szolgálatát. Ha a külsőségekre gondolok, akkor az asszonytestvérek rengeteg süteményt hoztak össze, és sütöttek és készítettek finomnál finomabb édességeket. Ha a presbitérium közösségére gondolok, akkor imádságos lelkülettel kezdtük el ezt a felkészülést már a legelején, az egyik presbiteri gyűlésen, amikor eldöntöttük, hogy szeretnénk egy ilyen alkalmat, és egyeztettünk püspök úrral, hogy melyik lenne az az alkalom megfelelő. És hát nyilván azokkal a szolgatársakkal itt a gyülekezetben, akikkel szerettük volna valóban szép rendbe hozni a templomnak a környezetét is, hogy valóban ünneplőbe öltöztessük a templomot és a környezetét gyülekezeti tagokkal, presbiterekkel, azokkal a dolgozókkal, akik egy közhasznú programban dolgoznak itt nálunk. Úgy érzem, hogy mindnyájan egy szívvel átéltük annak az örömét, hogy most egy nagy alkalomra készülünk.
És hát akkor említettük, hogy egy nagy alkalom az két épületnek a megújulásáról is szól. Talán kezdjük a gyülekezeti házzal. Mekkora munka volt itt a felújítás? Miket is sikerült felújítani?
Ez az épület egy visszakapott épület volt, elég hosszú tortúra volt, amíg az egyházközség visszakapta ezt az épületet. Nyilván olyan állapotba, amilyen állapotba visszaadták ezeket az épületeket annó, de ezt az épületet mi használtuk folyamatosan. Az egyik szárny részen a segédlelkész lakhelye volt, a másik részen pedig egy 80-90 főt befogadó gyülekezeti terem, konyhával, mosdóval, és éreztük azt, hogy amikor programokat szervezünk ebbe az épületbe, akkor rendezettebben is el tudnánk képzelni az épületet. De használtuk folyamatosan, és vágyott a szívünk arra, hogy megújuljon ez az épület. Annál inkább, tehát ugyanúgy programokat szervezünk ezekbe a helyiségekbe, amikor nem nagy templomi közösséggel gyűlünk össze, és még esetleg szeretett vendégség is kapcsolódik hozzá, akkor előszeretettel töltjük be ezt az épületet. A segédlelkész ugye mindenkoron, amióta a Sárospataki Református Teológia megnyílt, dr. Börzsönyi József Esperes úr, professzor úr mindig is segédlelkészeket fogadott, én követtem ebben az ő példáját, és a 9. éve fogadunk mi is segédlelkész, és hát ez az ő rezidenciája. És amik megújultak az épületben, tulajdonképpen hosszasan tudnám sorolni, ugyanis külső homlokzat, belső homlokzat, fűtésrendszer, elektromos vezetékek cseréje, minden megújult, a nyílászárók, azok is nagyon elavultak voltak, és most hőszigetelten áll rendelkezésünkre ez az épület.
És hát a másik fontos megújulás a templom belső volt. Itt mit sikerült felújítani, karbantartani, rendbe tenni?
Mivel téli időszakban ugye kihűlnek a templomok falai, lehűlnek, ezért már korábban egy fűtésrendszert alakítottak ki, ami nagyon jó szolgálatot teljesít, de sajnos az a probléma a hideg templom fűtésével, hogy megjelenik a kondenz, a páralecsapódás, és emiatt penészesek voltak a falak. Nagyon csúnyák voltak, és egy kellemetlen szag volt a templomban. És a teljes belső homlokzat megújult, eltávolította ezt a réteget a falról, és egy szellőző festéssel, gletteléssel oldották meg, ventilálással, a pára elszívásával oldották meg a falaknak a kiszárítását tulajdonképpen. Megújult a templom padlózata, azokat a régi betonmozaik lapokat kicserélték, nagyon csodálatos volt látni a régi hatalmas kőtömböket. Sajnos ezeket nem tudtuk helyreállítani, mert nem volt olyan állapotban, ezért homokágyba egy mészkő lap lett elhelyezve, bármikor fölszedhető, tehát ha a későbbiekben kutatásra kerül sor, de most egy ilyen mészkőlappal lett leburkolva. Az egyik presbiter testvérünk az egész padozatot ajándékba Isten dicsőségére átfestette, és hát külön forrásból, de ide sorolnám azt a két pályázatot még, az egyik az orgona felújítás, ez egy komolyabb karbantartás volt, sípokat kellett újra gyártani, illetve egy multimédiás rendszer kialakítására került sor. Ugye egyházi iskolával rendelkezik a Szerencsi gyülekezet, tulajdonképpen az egyházkerület fenntartásában van, de mi büszkén mondjuk, hogy nem csak a mi területünkön van, hanem a miénk is, és felelősséget érzünk az iskola irányába. Nagyon sokszor több száz gyerek vesz részt az istentiszteleten, és ezt a multimédiás rendszert fogjuk tudni használni énekek kivetítésére, igék kivetítésére, és most nem kell több száz példányba fénymásolni, hogy a gyermekeket például megénekeltessük.
A szószéknek a teteje is megújult. Ez mekkora megújítás volt, hiszen gondolom a régi pompájába gyönyörködhetünk majd benne.
Igen, nem freskókat sikerült föltárni, hanem a butorzatnak az 1770-es évekből egy régi festését, azokat az eredeti kék színű festéseket, illetve a szószék koronát. Három stallum újult meg, és a 1900-as évek közepe tájékán talán barnára festett padozat alatt megtalálták ezt a kékszínű festést mintázattal. Ez sikerült nagyon ügyes kezeknek elővarázsolni, és hát a szószék korona is valamikor lefestésre került valamilyen olajfestékkel, és a gyönyörű mintázatát és feliratait azt megtalálták, ezt előhozták és rekonstruálták, gyönyörűen szépen mutat a templomunkban. Olyannyira, hogy nem is mertünk már fényszórót ráhelyezni, hogy a lelkipásztor könnyedébben olvassa a Szentírást, ezt másképpen oldottuk meg.
Ön, illetve a gyülekezet hogyan fogadta, milyen lelkülettel, érzésekkel fogadta, hogy mindez elkészült, milyen érzelmekkel fogadták ezt?
Hát tele van a szívünk hálával, csodálkozással, hogy ez megvalósulhatott. Hálásan köszönjük a magyar kormánynak és a Tiszáninneni Református Egyházkerületnek, hogy a Vizsai Református Egyházközség templomához és a Vizsai Bibliához kapcsolódó egyházkerületi fejlesztésekbe minket is bevettek, de hát úgy gondolom, hogy Rákóczi Zsigmond a kapcsolódási pont ebben is, Bocska István, és ennek keretében, hogy mindez megvalósulhatott, felelősséggel is tölt el bennünket. Lelki felelősséggel is, hogy semmit nem ér ez a megújulás, a falak megújulása és a külsőségekben a megújulás. Nagyon szép, hogy büszkélkedhetünk azzal, hogy pompájában ragyog a gyülekezeti ház is és a templom belső is, de ezt követnie kell egy lelki megújulásnak. Én ezt értem ez alatt, hogy felelősséggel, hogy az Isten szent lelkére odafigyelve és engedve az ő munkájának újuljunk lelkiekben is.
Kona Zsófiával, a Családokért felelős államtitkárral folytatom a beszélgetésemet. Milyen érzés az, hogy a Szerencsi Református templom megújulhatott?
Egy fantasztikus érzés. Azt gondolom, hogy minden Szerencsinek egy nagyon-nagyon fontos helyszín ez, hiszen Szerencs városnapja alkalmából is itt szoktunk találkozni. Ez egy ikonikus hely, nem csak a szerencsieknek, úgymond az egész nemzet számára, hiszen Bocska Istvánt itt választották fejedelemmé Rákóczi Zsigmond meghívására, és Rákóczi Zsigmondnak a szarkofágja itt található, tehát hogy ez egy ikonikus hely, és nagyon örülünk annak, hogy megújult, gyönyörűen megújult a templom, de nem csak a templom, hanem a gyülekezeti ház is, ami a találkozás helye, tényleg egy nagyon ikonikus hely az is szerencséletében, és annak a környezete is megújult. Úgyhogy ez egy igazi örömünnep ma nekünk, és bízunk abban, hogy nagyon sokan ellátogatnak ide, hiszen turisztikailag is azt gondolom, hogy ez egy kiemelkedő helyszín lehet.
Barna Sándorral, a Tiszán inneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Mekkora jelentőségű itt a Szerencsi Református templom felújítása, hogyan látja, illetve hát emellett a gyülekezeti ház is megújult. Az egyházkerület részéről hogyan látja, mekkora jelentőséggel bír?
Mi már másodjára adunk itt hálát a elindult folyamatokért, a felújítás folyamataiért. Nyilván Szerencs, mint város, mint a templom, mint történelmi emlékhely is egy kiemelt szerepet játszott egy olyan beruházás sorozatban, amely Vizsoly, Szerencs és Sáros patakot érintette. Isten jelente hálával álltunk meg most a megújult templom belsőben, és adtunk hálát a találkozások házáért, abban a reményben, hogy valóban sok köszöntésben is elhangzott, hogy a megújult templomban és a találkozások házában tényleg legyen találkozás, legyen ott Isten népe, hiszen templomot, gyülekezeti házat nem azért újítunk, hogy üresen álljon, hanem azért, hogy gyülekezet legyen. És itt még van reménység, hiszen az iskola is hozzánk tartozik, és ott reménység szerint a jövő reformátusai nevelődnek.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Műsorunk folytatásában Recskre utazunk, ahol kettős ünnep miatt gyűltek össze a helyi és környékbeli református közösség tagjai október 27-én. 6 évvel az új recski templom átadása után felszentelték annak harangját, amit ajándékba kapott a gyülekezet. A harang a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szakácsiból érkezett, hogy a kegyelmet és a megbocsátást hirdesse a híveknek, mondta Hajdú László lelkipásztor. A riporter Sütő Dávid felé.
A Recski Református Missziói Egyházközségnek ez a mai nap különösképpen is ünnep, hiszen két apropó miatt gyűlünk össze. Az első egy harangszentelési ünnep lesz. A templomban már korábban felkerült harangot szenteljük meg, illetve hát a mi liturgiánk szerint megáldjuk Istennek a recski templomos népét, aztán pedig a reformáció ünnepéhez kapcsolódóan a község iskolájának ebédlőjében egy megemlékezést, egy ünnepi hálaadó alkalmat tartunk.
Hogy hogyan készült a gyülekezet erre a mai alkalomra, mennyire készülődtek?
Lelkesek a helyi testvéreink, azért azt tudnunk kell, hogy itt Recsken 25-30 főből áll a református közösség. A gyülekezetünknek a története sem olyan hosszú időre tekint vissza. A 60-as, 70-es években tudunk arról, hogy itt elkezdődött a gyülekezeti munka. Azóta folyamatosan nőtt ez a kis recski gyülekezet, kapott egy missziói egyházközségi rangot, és 6 évvel ezelőtt, egészen pontosan pont ezen a napon, októberi napon, 27-én szenteltük fel a kis templomunkat. Nem vagyunk sokan, de szívügye minden itteni testvérnek Istennek a templom, Istennek az ügye, úgyhogy lehetőségeink szerint a községgel összefogva tudtunk felkészülni erre a mai napra.
Ugyan látja lelkészként, mekkora jelentőséggel bír, amikor egy gyülekezet egy harangot kap, és ugye meg is áldják, illetve felszentelik, ez mekkora jelentőséggel bírhat egy ilyen kis gyülekezetben?
Óriási ennek a jelentősége. Én azt gondolom, hogy inkább az üzenet, hogy Isten dicsőségét hirdeti ez a harang, és azt, hogy itt, ezen a helyen, azért azt tudnunk kell, hogy Recske egy olyan község, ahol ugye a történelem ott hagyta a lábnyomát. Sokszor látszik ez az arcokon is, de ez egy olyan csodálatos üzenet, hogy egy olyan helyről kaptunk harangot, például ugye ezt is fontosnak tartom elmondani, ahol megszűnt a gyülekezet, és egy olyan helyre érkezett ez a harang, ahol pedig Isten népe élni akar. Tehát a Jóistennek ez egyfajta üzenet, hogy ahol kihaltak, ahol elfogytak, ott is tudott áldás lenni a még megmaradt pici rész, egész pontosan egy harang, és hát ide került Recskere, ahol pedig egy folyamatosan növekvő, egy nyilladozó Isten népe hirdeti azt, hogy van kegyelem, van megbocsátás, és ezért mi nagyon hálások vagyunk az élő, örökkévaló Istennek.
Szabó Imre gondnokkal folytatom a beszélgetést. Mai nap folyamán megáldják, felszentelik a templom harangját. Mit is lehet a harangról tudni, mi is a története?
Nagyon emelkedett napnak tartjuk, úgy is készülünk, vártuk ezt a napot. A templomunk napra pontosan 6 évvel ezelőtt került megáldásra. Ebbe nem látok csak kapcsolódást, hogy nem véletlen. És most tudjuk igazából a harangot megáldani. Hívogatja ezáltal a híveket, itt a községbelieket is, hát sajnos kisebbség vagyunk, így mond református vonatkozásban, de mindent megteszünk, hogy gyarapodjunk lélekbe, létszámba egyáltalán.
Honnan, hogyan érkezett ez a harang, hogyan kapta a gyülekezet a harangot, erről mit lehet tudni?
Hát elég kalandos története van. A harang eredete Szakácsi község. Hát személyesen megnéztük a falut. Szívszorító volt, amit láttunk. Maga a gyülekezet kihalt, ezért ajánlották föl részünkre a harangot. A gyülekezet nélkül maradt templom látványa az leírhatatlan volt. És nagy szerencsénkre a harang az sértetlenül állt a helyén, és onnan sikerült ezt a harangot megkapnunk. Az öntés éve patinás 1929. Szerencsére épségbe sikerült a elég magas toronyból lehozni, hazaszállítani, megtisztítani, korszerűbbé tenni, megterveztetni a helyét, beépíteni, és most birtokba venni.
Gyülekezet az lélekben mennyire izgult onnantól, hogy mondjuk elindult a harang Szakácsiból, és hát bekerült a toronyba a helyére. Mekkora izgalom volt, hogyan élték meg a munkálatokat?
Hát folyamatosan figyelmmel kísérte a gyülekezet a munkát. Elég sok időnek kellett eltelni, mert ugye egy ilyen torony, ráadásul a tornyot át kellett építenünk, meg kellett magasságnunk ahhoz, hogy tudja fogadni a harangot. Mert annak idején 6 évvel ezelőtt nagyon boldogok voltunk, hogy egyáltalán templomunk lett, a harangra álmodni sem mertünk, és most kaptunk ajándékba, Isten ajándékot egy ilyen harangot. Hát ennek meg kellett teremteni a feltételeit, elsősorban anyagiakat, és Isten segítségével pályázati pénzből sikerült az alapokat megteremteni, ekkor indult el a munka, át kellett ugye a közel száz éves harangot alakítani, korszerűsíteni kellett, tisztítani kellett, meg kellett magasítani, újra kellett építeni a helyét, ahová beépítésre kerül, ugye a kornak megfelelően elektromos vezérlést kapott. Ez egyben lehetőséget biztosított számunkra, és már igazi magas torony a református jelképeknek az elhelyezésére. Ezeket legyártattuk, és büszkén a helyükön vannak, a gyülekezet legnagyobb örömére.
Mennyire örül a gyülekezet, hogyan fogadták, hogy 6 évvel pontosan azon a napon lesz egy harang megáldva, felszentelve itt a templomba. Említett, hogy hát annó még nem is gondoltak arra, hogy harangja, csak templomja legyen a gyülekezetnek.
Hát óriási jelentésének tartom, várják a istentiszteletre hívó harangszót, hát nem automatikus működtetésű, van a katolikusoknak is szintén egy harangjuk, ami automatikus működtetés, negyed órát jelez. Mi nem akartunk velük úgymond versengeni, mi csak alkalmi, tehát istentiszteletre hívogató és a szomorú alkalmakkor búcsúztató harangszót produkálni, hogy így mondjam, csak működtetni.
Gordos Attilával, az Egervölgyi Egyházmegye esperesével beszélgetek. Hogyan látja egy ilyen szorványgyülekezetben, mekkora jelentősége van, hogy arra 6 évre rá, hogy felépülhetett itt a templom, most egy harangot áldottak, megszenteltek fel itt a gyülekezet számára. Hogyan látja, mekkora jelentőségű ez?
Azt gondolom, hogy jócskán a harangnak a konkrét felszentelésén túlmutató jelentősége van, hiszen maga a harang is a maga hívogatásával, jelképi mi voltával azt gondolom, hogy távolabbról is akár szorványközpontként is hívogatja mindazokat, akik itt és a környező falvakban protestánsok, és hát nagyon reméljük, hogy egy újabb lendületet kap a gyülekezet, egyébként egy nagyon lelkes, kicsiny, de nagyon-nagyon odaadó gyülekezet, újabb lendületet kap ezáltal.
Csepregi Bélával, a gyülekezet egyik tagjával folytatom a beszélgetést. Hát ugye itt már a harangról hallhattak a hallgatók, hiszen ezt már gondnok úr összefoglalta nekem, viszont a templomról még nem hallottunk. A templomnak mi is a története, hogyan alakult ki itt Recsken a református templom?
1945 után gazda nélkül maradt a valamikori zsinagóga, és az akkori tulajdonosok azzal adták el, hogy csak egyházi célra használható. Az 50-es évek elején volt egy nagyon erős baptista közösség Recsken, ami meglepő ebbe a katolikus tengerbe, ami az egri érsekség szárnya alatt kialakult évszázadok alatt. De ők megvásárolták ezt az épületet, később építettek mellé egy lelkész lakást is. Úgy alakult, hogy az összes többi protestáns gyülekezet is itt tartott istentiszteleteket, de 50-60 év alatt annyira elhasználódott ez a régi vályog épület, hogy már tarthatatlan volt tovább az eredeti használata, és akkor kedves feleségem ötletére elmentünk Kádár Zsolt esperes úrhoz, és megkérdeztük tőle, nem lehetne Recsken egy kis református templomot építeni. Az esperes úr a gondolat mellé állt, sőt, következő évben járt Németországba egy Kirchentágon, ahol a Gustav Adolf segélyszervezet vezetőivel találkozott, és őtőlük buszatást kapott támogatásra egy recski kistemplom felépítéséhez. Összeállítottuk a pályázati anyagot, megkaptuk rá támogatást, közben az esperes úr távozott a hivatalából, úgyhogy ránk maradt a további szervezés. Elég nehéz volt meggyőzni az utódokat, hogy miért kell Recsken templomnak lenni, de végül is megfogadták ezt a gondolatot, és hogy ne kelljen visszaadni Gustav Adolféknek a pénzét, megvásároltunk ezt a telket a községtől, megépítettük rajta az alapot, és a következő évben megelőlegezte a következő támogatást az egyházmegye, amiből fel tudtuk építeni a mostani épületnek a szerkezetét. Ez 2013 őszén történt, akkor összejöttünk a környékből, és egy háladó Isten tiszteletet tartottunk a befejezetlen templomba. Igen, hideg, szeles időben még se ajtó, se ablak nem volt az épületen. Utána megint változások történtek. El kell mondani, hogy a templom építése és a harangavatása ideje alatt gyülekezetünk 2 püspököt és 5 esperest ért meg, és mindegyiket külön-külön meg kellett győzni arról, hogy ezt az építést tovább kell folytatni. Végül is 2016-ban magyar állami támogatást kapott a gyülekezet az épület felépítésére. 2017-ben meg is épült az épületnek az egyik része, aztán a 2018. október 27-én éppen a mai naptól 6 évvel ezelőtt volt a templomnak az átadási ünnepsége. Többször terveztük, hogy a Heidelbergi KT 450 éves jubileumára szenteljük fel a templomot, vagy a reformáció 500 éves jubileumára, végül is a reformáció 501 éves jubileumára sikerült megteremteni ezt a lehetőséget. Az már más kérdés, hogy a kis toronnyal harang nélkül épített templom most már büszkélkedhet nagyobb toronnyal és harangszóval, amivel hívogathatja a vendégeket a Isten tiszteletre minden a hónap minden vasárnapján, mert két vasárnap református istentisztelet, egy másik vasárnap baptista, egy negyedik vasárnap pedig evangélikus istentisztelet van. Az egésznek a befejezéséül csak ennyit mondhatok, soli deo gloria, egyedül Istené a dicsőség.
Ezzel mai adásunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna műsorunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangéliumban Jézus nem egy példabeszédhez, nem egy szemléletes, de kitalált történethez kapcsolódóan közli tanítását, hanem egy megtörtént esetet látva mondja el véleményét arról, hogy milyen adományt tart értékesnek, és milyen lelkület legyen az adományozó szívében. Azzal kezdi tanítását, hogy képmutatónak nevezi a farizeusokat, lerántja a leplet hamis, színlelt vallásosságukról. Vallási cselekedeteikkel a valóságban nem Isten kedvében akarnak járni, hanem az emberek tetszését, elismerését keresik. A vallási előírásokat és törvényeket ugyan gondosan, aprólékosan megtartották, de még ennél is gondosabban ügyeltek arra, hogy az emberek ezt észrevegyék, lássák vallásosságuk megnyilvánulásait. De mindez csak színlelés a részükről, csak külsőség, ugyanakkor szívükben nincs meg az igazi tisztelet sem Isten, sem az embertársak felé. Az ő rossz, helytelen magatartásukkal szemben áll az özvegyasszony esete. A bibliai időkben az özvegyek a társadalom egyik leginkább kiszolgáltatott csoportja volt. Az özvegyasszonyok férjük halála után nem számíthattak senkitől sem segítségre, még akkor sem, ha Isten és a mózesi törvény különleges védelme alatt álltak. Ezt olvashatjuk például a második törvénykönyvben. Isten igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek. Ezt az isteni védelmet erősíti meg a törvény is, amely előírta, hogy az özvegyet és az árvát ne sanyargassák, mert ha Istenhez kiállt, az Úr meghallja panaszát. Az özvegyek szegénységére jellemző a cereftai özvegy esete, akiről az olvasmányban hallottunk. Illés próféta egy kis vizet és egy falat kenyeret kér az asszonytól. Az özvegynek azonban csak egy maréknyi lisztje van és egy kevéske olaja, ami egyetlen étkezésre elegendő neki és a fia számára. A próféta kérését azonban mégsem utasítja vissza, és kevéske ennivalóját is odaadja. Mindenét odaadta, amilyen csak volt. Nagy lelkűségét Illés azzal jutalmazza, hogy ezután nem fogyott el sem a lisztje, sem az olaja. Az evangéliumban szereplő özvegyasszony ugyanígy gondolkodott. Amikor az utolsó filléreit a templom perselyébe tette, Istenre bízta életét. Jézus, aki látta cselekedetét és azt is, hogy mások sokkal több pénzt dobtak a perselybe, az ő adakozását értékesebbnek tartotta, mint a többiekét. Sokan voltak, akik sokat tudtak adni, de az özvegy volt az egyetlen, aki mindent odaadott. Mások csak a feleslegükből adakoztak, s az adomány miatt nem került veszélybe megélhetésük. Ő viszont saját lehetőségei között a legtöbbet adta. Ennél többet nem tudott volna felajánlani. Neki nem volt otthon félretett pénze, és nem volt semmilyen értéktárgya, amit pénzé tehetett volna, sorsát Istenre bízta. A gazdagok azzal az elégedettséggel léptek tovább a perselytől, s indultak a templomba, hogy ők mindent megtettek és teljesítették Istennel szembeni kötelességüket. Jézus viszont nem volt elégedett magatartásukkal, csak egyedül az özvegyével, aki szégyenkezve csúsztatta filléreit a perselybe, nehogy valaki észrevegye szegénységét. A történet jó példa arra, hogy Isten értékrendje sokszor éppen az emberi értékrend fordítottja. Akik a világ szemében gazdagok, azok talán semmit sem sejtenek az Isten előtti lelki gazdagságból. A hegyi beszédben Jézus ezt mondja: boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. A szegény mindent odaad Istennek, ugyanakkor a szegény mindent Istentől vár. A szegénynek nincsen semmije, mégis minden az övé. A szegény a legkisebb az emberek között, de a legnagyobb Isten országában. A szegénynek ugyan üres a keze és a zsebe, de a szíve tele van. Kész vagyok-e mindenemet Istennek adni? Kész vagyok-e egész életemet Istenre bízni? Úrunk Jézus, te egykor észrevetted és nagyra értékelted a szegény özvegy adományát, miközben a mi tekintetünket inkább a gazdagok adakozása vonzotta. A te számodra az özvegy nagy lelkűsége és bizalma volt a fontosabb, mintsem azok magatartása, akik semmit sem sejtettek az Isten előtti lelki gazdagságról. Szegénységünk, egyszerű életünk csak akkor értékes, ha az isteni gondviselésből fakad, s a célja, hogy téged szabadon, elkötelezetten követhessünk. Segíts minket, hogy ne váljunk a tulajdon rabjává, hanem nagylelkűen neked szenteljük életünket.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Szabó József Béla plébános, érdemes esperes mutat be. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgona művész. Énekel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló gimnázium kamarakórusa. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!